Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat október 3-án reggel 7 óra 8 perckor a Mária Rádióban. Itt velem a stúdióban együtt van
Szendrei Anna, aki a Mária Rádió önkéntese, én már 16 éve szolgálok a recepción, meg ott, ahol kell.
Így aztán elvállalta, hogy ma reggel a napindítóban is beszélget vele velünk, én pedig Fülöp atya vagyok, talán ismerős a hang, havonta egyszer tudok ide följönni a Mária Rádióba. Beszélgetést említettem, hiszen hozzá lehet szólni höz a reggeli beszélgetésünkhöz a jól ismert telefonszámon, így hangzik 061, ez egy budapesti hívószám, 374-0904-es telefonszámon Farkas Miklós várja a stúdióban a hívásokat, a hozzászólásokat. Október 3-a, már hűvösebbek a reggelek, de azért még szépen kiderül a nap, és hogyha éppen nem esik az eső, akkor azért még a meleg megmelengeti az arcunkat, hála Istennek, de hát ennek ez a rendje, hogy ősszel aztán már jöjjön a szomorúbb idő, egy kicsit esősebb idő is. Viszont a október hónapnak az első napja, az, ami görögkatolikus egyházunkban az Isten szülő oltalmának az ünnepe. Az Isten szülő oltalma ünnep nagyon sok templomunknak a címünnepe is, különösen a görögkatolikus egyházban kedvelt ünnep, még az ortodox egyházban sem mindenütt olyan nagy tisztelete van. Megvan az ünnep, hiszen Konstantinápolyból származik, kb. A 10. század óta ünnepeljük. Nem egészen pontosítható az a történelmi esemény, amelynek kapcsán ez az ünnep aztán elindult. Kétféle változat is van, 1000 évvel ezelőtti eseményre visszaemlékezve. Az egyik változat szerint szaracénok támadták a várost, és a nép imádkozott az Isten szülőhöz. A másik pedig egy elképzelés, hogy a másik történelmi emlék szerint egy súlyos kolera-szerű vagy valamilyen hasonló járvány pusztított a városban, nagyon sok életet követelt, és sokan imádkoztak, hogy az Isten szülő segítsen, vagy az Úristenhez imádkoztak, és a blahernai templomban egy bizonyos istenért balgatag András meglátta, hogy az Isten szülő ott van az ikonosztázion fölött, és kiteríti, mindegy kendőt levesz a nyakából, és kiteríti ezt a kendőt, és ráborítja a városra, és akkor attól kezdve aztán, hát vagy a szaracénok vonultak vissza, vagy maga ez a járvány állt meg. Minden esetre egy ilyen nagyon erős történelmi emlék van arról, hogy az Isten szülő megvédte a várost, és aztán attól kezdve emlékezünk is erre az ünnepre. Hát ahogy említettem, sok görögkatolikus templomunkban ez címünnep. Nem tudom megmondani pontosan, hogy a római katolikus egyházban, tehát itt Magyarországon van-e ilyen templom, amelynek az Isten szülő oltalma a címünnepe. Hogyha valaki erről tud, akkor szívesen hallgatjuk, kisegíthet bennünket. Nekem nem sikerült ennek utána nézni. De görögkatolikus templomunk annál több van, amelynek ez a címünnepe. Például a Székesegyház, Főszékesegyházban, Debrecenben is ez a fő ünnep, de hát itt Budapesten is a Rózsák terén, ugye, Anna?
Igen, mi tegnap ünnepeltük, a Isten szülő oltalmára van felszentelve a templomunk, és nálunk most nagy esemény volt, elhozták a Szent Korona másolatát, és az volt a templomunkban felállítva, és egy nagyon szép erekjét a szűzanya saját kezével készített övét hozták, övének az erekjéjét hozták el, ami egy kis fém tartóba volt.
Anna, és mielőtt az erekjéről beszélünk, hadd utaljak arra, amit nekem Sándor atya, helynök atya parókus mondott el, vagy hívta fel a figyelmemet, hogy az a templomban, ha szemben állunk a szentéllyel, akkor jobboldali falon látható az a kép, amikor a Veszprém völgyi görög szerzetes nővérek átadják azt a palástot, amelyet a királynak ők hímeztek. Ez a palás meg is van egyébként, Pannonhalmán őrzik, és valóban korabeli munkáról van szó, tehát ez nem valami szent hagyomány, hanem történelmi relikvia, régészeti lelet, azt lehet mondani. És a képen a király ugyanazokkal a jelvényekkel van ábrázolva, mint amit ott láthatunk, ma tegnap este is még ott láttam a Rózsák terei templomban. Tehát nagyon különleges ez, hogy látjuk azt a képet ott fönt, a királyt, a jellemző, jellegzetes magyar koronázási ékszerekkel, ugye a fején és a kezében, amikor átveszi ezt a szép palástot a nővérektől. Aztán, hogy valóban István király hordta ennek, azért kicsi az esélye. Úgy mondják, hogy vélhetően ez egy papi palás volt egyébként, de az biztos, hogy a veszprémvölgyi nővérek kezemunkája onnan származik. Szóval, úgyhogy ez is különlegesség volt, én erről nem tudtam, bevallom, hogy a koronázási ékszerek is ott vannak a Rózsák terei templomban. De akkor erről az övről is beszélgessünk egy kicsit. Hogy került oda? Mit lehet tudni erről az övről?
Hát, mint ismeretes, a szűzanya már nagyon sok ember, sok ezer embernél tett csodát. Többek között ez az öv is, amikor a szűzanya meghalt, akkor ő maga ajándékozta el ezt egy családnak, és ez így csodás gyógyulások történtek, ezáltal egy Zója nevű császárné meggyógyult, és ettől kezdve megérintette az övet, és ettől kezdve erekjeként adták tovább, többek között Szent Tamás apostolnak is adta a szűzanya ezt az övet. Tehát úgy volt, hogy sáskajárás idején is megkérték, hogy hozzák el ezt az erekjét, és amikor már hajóval annyira sok volt a sáska, hogy nem lehetett látni a felhőt sem. És mikor közeledett a erekjével a hajó, akkor a sáskák mind a tengerbe potyogtak.
Na hát egy szép történet, amelyik egyike ezeknek a csodás eseményeknek, amelyeket ehhez az övhöz kötött az egyházi hagyomány, viszont az is fontos tudni erről az erekjéről, hogy aztán több monostorba vittek ebből el darabokat, és ismereteim szerint Átoszhegyén őrzik a legnagyobb darabot ebből az övből. Egy nagyon szép, ilyen elég nagy doboz díszes erekje tartóban tárolják. És ez meg azért érdekes, mert mi a napján, október 1-én, tehát szombaton ünnepeltük a templom búcsú ünnepét Debrecenben, és Juhász Géza atyát hívtuk el, a Miskolci Egyházmegyének a helynökét, aki olyan nagyon, nagyon családias hangvételű prédikációt mondott, majd még arra is vissza akarok utalni, mert az is egy nagyon kedves kép volt, de majd a beszélgetésünk másik részében térünk vissza erre. Szóval elmesélte, hogy néhány évvel ezelőtt az Átoszhegyén őrzött istenszülő öv erekjét elvitték Oroszországba. És Oroszországban több városban, több monosorban is járt, és elvitték Moszkvába. És Moszkvába, amikor kiállították, akkor óriási tömeg ment oda, hogy érinthesse az övet, megcsókolhassa az erekje tartót, illetve az erekjét. A feljegyzések szerint közel 3 millió ember állt ott sorba, órákon keresztül állva, hogy oda járulhasson az erekje elő. Na most, hát ez történt Moszkvában néhány évvel ezelőtt, nem tudom egész pontosan mennyi idővel ezelőtt. Most meg Moszkvára nem így tekintünk, mint a nagy erekje tisztelő népre, És azért ez egy nagyon súlyos kérdés, vagy súlyos kérdéseket vet föl, hogy azok az emberek, akik ott buzgón imádkoztak az Isten szülő öve előtt, most ők a háborús nép, vagy hát azt mondhatjuk, hogy hát nem ők okozták a háborút, hát ők csak az egyszerű ember, hát nem tudom, hogy a politikusok közül nem mentek-e oda szintén tiszteletet tenni, akik most meg háborúskodnak, szóval egy nagyon erős kontraszt érzékelhető itt ebben, hogy egyik részről hát megvan a buzgóság, hogy a tiszteletüket kifejezzék, de aztán másik részről meg a békétlenség, sőt a háborúskodásnak a kirobbantásaért is emberek felelősek, nem lehet mindent az ördögre fogni, hogy hát az ördög az összeugrasztja az embereket. Na most, és ugyanakkor meg nem gondolhatjuk azt, hogy hát ezek az oroszok ilyenek. Egyik évben még megtisztelik az Isten szülő övét, másik évben meg már háborúskodnak. Arra hívta fel a figyelmet Géza atya, hogy mindnyájan ilyenek vagyunk. Mindnyájan ilyenek vagyunk. Most, hát a Rózsák terén ki volt téve szintén ennek az övnek egy picike kis darabja, gondolom, hogy egészen pici darabka lehetett az, amit itt őriz ez a család, ugye itt ez a budapesti család.
Igazából a magát, az övet nem láthattuk, mert az egy fém tartóba van benne, amin díszes kövek vannak, aha, tehát az csak...
De nem egy üveglapja volt rajta, amin alatta?
Nem, és akkor ezt lehetett megérinteni, és hát tulajdonképpen a mi hitünk hogy ezt el is higgyük, hogy ez így történt, mivel évszázadokon keresztül sok csodát tett ez az
Az biztos, hogy ahhoz, hogy a csodát megtapasztaljuk, ahhoz nekünk hinni kell a csodában. Az egyik költő így fogalmaz, hogy ki a csodát látni tudja, az a csodát magában hordja. Tehát ahhoz bennünk kell, hogy legyen a csodának a fölismerése, hogy meg is tapasztaljam ezt a csodát. Hogyha hitetlenül oda megy valaki, akkor nem fogja megtapasztalni ezt a csodát. Igaz, hogy éppen az Isten szülő vel kapcsolatos történet egyik apofrik iratban olvasható, hogy valaki egyáltalán nem hitt az Isten szülő csodás elköltözésében, egyébként az augusztus 15-i eseményhöz kötődik ez a történet, hogy valaki, amikor már vitték a koporsót, az apostolok mondták, hogy nem található benne a szent test, mert hát az Úr magával vitte testestül, lelkestül az Isten szülőt, és akkor valaki hitetlenül közeledett oda, és föl akarta nyitni a koporsót, de aztán a keze elszáradt, vagy nem tudom milyen büntetés kapott egyik ószövetségi történethez hasonlóan. Szóval a hitetlenség néha nem is csak azt eredményezi, hogy nem látjuk meg a csodát, hanem a hitetlenség nem, ugye így az egyszerű lélek így fogalmazza meg, hogy megbünteti az Isten, de az Isten senkit nem büntet, hanem a saját életének a keserűsége az igazi büntetés a hitetlen ember előtt, vagy a hitetlen ember számára. Na de igazából nem a csodák fontosak, hogy most milyen csoda történt, mert nem attól erős a hitünk, hogy jaj, milyen nagy különleges dolog történt, hogy képzeld el, hogy lehet mesélni ezekről, néha bele is esünk ebbe a hibába, hogy szeretünk csodálkozni, de nem csodálkoznunk kell, hanem hinni abban, hogy az Isten minden körülmények között megsegít bennünket. És az Isten szülő oltalmának az ünnepe is igazából erről szól, hogy aki hisz az Isten szülő oltalmában, hisz abban, hogy az Isten szülő megvéd bennünket, az meg is tapasztalja ezt a segítséget. Nem tudom, Annának van-e ilyen élménye, tapasztalat, hogy az Isten szülőhöz fordult, és megsegítette, vagy érdemes volt a szűzanyához imádkozni?
Hát én hosszú évekig én zarándokoltam hosszú úton, 800 kilométert, és nagyon kértem a szűzanyát, hogy a harmadik lányomnak nem született a gyereke, mai napig sem, de én azt az egész utamat végig imádkoztam, meg több zarándokó utamon kértem, hogy segítse meg őt a szűzanya, és áldja meg, legyen neki gyereke. Valamiért az Isten nem adta meg. Ezt el kellett fogadni, valamiért így kell történnie. Sok gyereke van, mert pedagógus, és naponta találkozik 20 gyerekkel, aki rá van bízva. Ebben ki tud teljesedni ő is. Sokszor megkérdezi tőlem, anyu, mi a véleményed? Most például eső esett, és be volt tervezve a gyerekeknek, hogy mennek kirándulni a szabadba, és akkor ott jártam, mondja, hogy jaj, most milyen gondban vagyok, két nappal előtte, most mit csináljak, busz meg van rendelve. Hát mondom, te gyerek, hát menjetek el a zeneházába, hát vidd el őket. Jaj, hát már rövid az idő leszervezni. Ez van. Meg kell próbálni. Ha nem próbáljuk meg, akkor nem tudjuk. Aha. Megpróbálták, sikerült nekik. A gyerekek jól érezték magukat, két programra be tudtak menni, és örömmel mondta, hogy anyu, milyen jó ötletet adtál. Tehát ilyen egyszerű dolgokon múlnak a nagy csodák.
Igen, nyilván ez egy tanulságos történet, hogy a tanárnő, annának a leánya más tervezett, és azt imádkozta volna ki, hogy álljon el az eső, de közben meg az Úristen másképpen hallgatta meg ezt a kérést, mert a program megváltozott, de egész biztos, hogy hát a Magyar Zeneházában, ez nyugodtan mondhatjuk, hogy a reklám helye, mert arra mindenkinek el kell menni. Így óriási van. Élmény. Hadd meséljem el azt, hogy a mi fiataljaink is elmentek oda, egészen sokan, közel 100-an, görögkodis fiatalok, amikor a forráspontra készültek. Pár hete volt a forráspont rendezvény, amik arról is szívesen mesélek, mert óriási élmény volt, nagyon szépen, szép volt a szervezés is, és a részvevők is nagyon nagy lelkesedéssel vettek rajta részt. No, és a mi görögkodis fiataljainknak úgy nevezték, hogy egy hevítőt, a forráspontra egy hevítőt, egy előkészítőt szerveztek, és ennek része volt, hogy a Magyar Zeneházába elmentek a fiatalok. Több csoportba kellett, mert azt hiszem talán 20-an mehettek csak be, pontosan ennyi. És óriási élmény volt nekik, hatalmas élmény, mindenkinek tudom ajánlani. Igen, én is. És akkor
én is végigjártam már, és tényleg nekem is óriási élmény volt, mindenkinek ajánlom, hogy el kell menni.
Na, és akkor ezek szerint az édesanyai tehát, tanács kihozta azt, hogy a gyermekeknek nem volt fogyasztodásuk.
Elfogadtuk, hogy nincs gyerek, és nem segített meg a szűzanya ebben a értelemben, de hát...
Én azt mondom, hogy másképpen segít.
Másképpen, tehát, így van,
nem azt
segít.
Kapjuk meg, amit kérünk, igen. Akkor semmiképp sem szabad arra gondolni, hogy na most engem nem hallgatott meg. Valaki ezt a kérdést tette fel, hogy mi van a meghallgatatlan imádságukkal. Nincs meghallgatatlan imádság. Minden imádságot meghallgat az Úr, csak nem mindig úgy, ahogy azt mi szeretnénk.
Igen.
Egy kicsit beszélgessünk erről a... ima meghallgatásról, a közbenjárásról, az Isten szülő, hogy kell az Isten szülőhöz imádkozni, kell a szentekhöz imádkozni, hát nem az Úr Jézushoz kell közvetlenül imádkozni, vannak olyan egyházak, akár protestáns egyházak, de főleg harcosabb szektások, amelyek nagyon ellenzik az, hogy mi az Isten szülőhöz, meg a szentekhöz imádkozunk. Mit lehet erre mondani, mondjuk először? Fölteszem ezt a kérdést, hogyha Annától az unokája megkérdezi, hogy hát most miért kell a szűzanyához imádkozni, miért nem az Úr Jézushoz imádkozunk, akkor mit mond a nagymama?
Hát, szerintem én is szoktam a szűzanya imádságokat mondani, de azt mindig hozzáteszem, hogy járj közben értünk a Istennél, mert ő tulajdonképpen a közben járunk. Nem hozzáimádkozunk tulajdonképpen, igen, hogy hallgassa meg a kérésünket, és vigye az Isten elé.
A magyar elnevezés, a magyar szóhasználat egy kicsit talán megzavarhat bennünket, mert mi ugyanazt a szót használjuk a szentek közbenjárását, amikor kérjük, hogy imádkozunk, mint amit az Istenhöz szóló imádságban, imádságnak nevezünk. Tehát ez az egy szavunk van, az imádkozás, amelyben benne van az imád, az imádat.
Igen.
Ami valóban az imádat csak is az Istent illeti meg, és nem imádjuk Máriát, nem imádjuk a szenteket, csak is az Istent imádjuk. De ugyanezzel a szóval fejezzük ki a hozzáfordulásunkat és a kérésünket, tehát így imádkozunk a szentekhöz is, de nem ugyanazt értjük ez alatt, hiszen, ahogy Anna is mondta, amikor a szentekhöz imádkozunk, akkor közbenjárást kérünk, és amikor pedig az Istenhöz imádkozunk, akkor pedig az ő segítségét, a közvetlen segítségét kérjük. Itt most egyébként közbevetek egy nagyon izgalmas és nehéz kérdést. Itt a Mária Rádión keresztül hadd adjak egy kis teológiai tanítást. Tudnélik, a nagyon elterjedt és nagyon-nagyon közkedvelt az az ikonábrázolás, amelyen a Szent Családot együtt lehet látni. A Szent Család tagjai az Istenszülő, Szent József és a gyermek Jézus. Ez egy bájos kép, ahol a három szemét együtt látjuk. Hallott-e már arról, Anna, hogy én mindig felszólalok, hogy ezt a Szent Család ábrázolást az ikonon, az ikon szabályai tiltják. Nem hallott még róla?
Nem. Nem hallottam valóban.
És hát vajon miért mondhatom én azt, hogy ez egy tilos ábrázolás?
Na? Talán azt gondolom, hogy mert nem Szent József az igazi apa.
Így van, ez egy fontos tényező, így van.
Igen.
És majd mindjárt visszatérünk az előbbi teológiai kérdésre. Szóval, amikor a Szent Családot látjuk, Mária, József, kis Jézus, ez egy pillanat felvétel a názáreti családból. Természetesen lehetett ilyen, hogyha mondjuk volt ott egy fotográfus, akkor könnyen lehet, hogy látott ilyen képet, hogy Mária gyermekét a karján hordja, és a nevelő apa József, aki védte Máriát is, és a gyermeket is, szóval, mint egy pillanat felvétel, egy teljesen jogos. Miért mondom mégis azt, hogy, és más hallgatók már hallhatták tőlem, újságcikket is írtam erről, hogy ez az ábrázolás téves, nem volna szabad terjeszteni. Azért, mert az ikon az nem ábrázol, hanem tanít. Tehát amikor egy ikont látunk, akkor azzal egy tanítást fogadunk be, akár tudjuk, akár nem, akár megértjük annak a tartalmát, akár nem. Az ikonnak ugye olyan különleges, másfajta ábrázolás módja van, mint amikor egy római katolikus szent képet nézünk, igaz? Most rögtön lehet látni, hogy ez egy ikon vagy nem ikon. Nehéz megmondani, hogy miért is, ugye? De azért másképpen néz ki egy ikon. Mert ott a bizánci egyház ikonográfiai szabályainak megfelelően ábráz kell követni a festőnek az előírásokat. Ezt a képet egy római katolikus ember találta föl, most nem akarom mondani a nevét, mert nem vagyok teljesen biztos benne, aki megfestette ezt az ikont, félretéve a bizánci szabályoknak a követését, úgy gondolta, hogy ez nagyon szép ábrázolás lesz. És ahelyett, hogy egy mondjuk szép szentképet festett volna, ezzel az ikonos ábrázolással megfestette ezt a családi idillt. Na most nem csak azért téves ez az ábrázolás, mert József nem az igazi édesapja, hanem csak nevelő apja Jézusnak, és ez a idilli kép nem fejezi ki a köztük való igazi kapcsolatot. Mert úgy tűnik, nem, amikor látunk egy szép anyukát, egy apukát, meg egy kisgyereket, hát abból azt látjuk, hogy ez egy kerek család, szeretik egymást, és a gyermekhöz való viszonya az anyának ugyanolyan, mint az apának.
Igen.
De nem, tehát hogyha az ikon tanít, akkor az ikonnak ki kell fejezni, hogy milyen a kapcsolat közöttük. Az ikonnak ki kell fejezni azt, hogy ki is az, akit ábrázolunk. Az Isten fiát látjuk, és az Isten szülőt, akit a keleti ikonok ábrázoláson nagyon sokszor látunk együtt, szinte nem is szabad Máriát külön ábrázolni, nagyon ritka az ábrázás, mert Máriának is az a lényege, hogy Isten szülő. Nem az, hogy egy szent imádságos názáreti leány, hanem a Jézus Krisztus tette őt Isten szülővé, illetve az Isteni, a mennyei atya rendelése. És József a történetben ott van, mint nevelőapa, mint aki segíti Máriát, de nem mint édesapa. És ahogyan a bizánci hiteles ikonok ábrázolják, például melyik az a jelenet, ahol mind a hárman jelen vannak, Mária is, József is, és a kis Jézus.
Hát a Betlehem.
Így van, a karácsonyi ikon.
Karácsony.
A karácsonyi ikon, de ott is milyen furcsa, nézve, hogyha előtte van a karácsonyi ikon az ember előtt, hogy Jézus ott van egy kis koporsószerű bölcsőben, Mária az ikon közepén ott fekszik, és vagy a gyermek Jézusra tekint, vagy pedig a kép bal alsó sarkában, ugye, ott van József, hát szegénynek ott a helye.
Igen, igen. És hogy ott mondjam, van mögöttük a királyok, ott
igen,
vannak.
Igen, igen. Nos, tehát ettől a titoktól, hogy Mária megszüli a gyermekét, József igen távol van. Igen távol van.
Igen.
És a szövegek mutatják, hogy töprenk, hogy lehetséges, meg igen, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, meg a gyermeket, meg vidd el őket Egyiptomba. Szóval egész más a kapcsolata is. Ezért félrevezető az az egyébként bájos ábrázolás, ahol a három szemét együtt lehet látni. Na de most egy sokkal fontosabb lépés, gondolati lépés mondok el, ahonnan indultunk, hogy kihöz lehet imádkozni. A szentekhöz, Máriához, az Istenhöz. Hogyha ezt a három alakot látjuk, Mária, József, kis Jézus, és mondjuk van olyan imádság, nem a keleti egyházban, a római katolikus egyházban, ahol a szent családhoz szól. Mária, József, szent Jézus, hallgassátok meg imánkat, mondjuk.
Igen, de van nekünk egy olyan imádság is, amikor egy meg nem született gyerekkér imádkozunk magzati korában, hogy megszülethessen. Például ott az van, hogy Uram Jézus, édesanyád közbenjárására add meg a kegyelmet, aki szeretettel szült téged a világra, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének, aki születése után szeretettel felnevelt, annak a közbenjárására add meg, hogy ez akit én lélekben adoptáltam, mert a halál veszélye fenyeget, hogy megszülethessen, adja szüleinek. Igen. Tehát ez
így egy teljesen jó imádság.
Igen.
Mert megszólítom benne Máriát, hogy a te közbenjárásodra, megszólítom benne Józsefet, hogy te a
ő is járjon
te közbenjárásodra, hallgass meg az Isten az imádságokat.
Igen, elmondja, hogy ki
de nem, de ebben az imádságban Jézus nem szólítjuk meg,
nem,
mert a közbenjárást kérjük.
Igen.
Tehát Máriától és Józseftől a közbenjárást kérjük, hogyha egyszerre szólítanám meg az Istent, Jézust, az Isten fiát, meg Máriát, meg Józsefet, akkor az egy téves kijelentés, mert nem úgy imádkozom Jézushoz, akitől kérem a kegyelmet, mint ahogy Máriához és Józsefhöz, akitől közbenjárás kérek. Tehát ezért megint az a kép, ami egyszerre ábrázolja Máriát, Józsefet és a kis Jézus, mint egy szent családot, ha ikon, akkor nem fejezi ki ezt a nagyon fontos teológiai különbséget, hogy másképpen imádkozunk Jézushoz, és másképpen Máriához és Józsefhez. Na, ez egy elég Igen. erős teológiai okfejtés volt, remélem, hogy nem untattam vele senkit sem, de hát Anna nyílt tekintette, figyelt, úgyhogy remélem, hogy ez is tanúságos. Szóval a szentek közben járása miért is kell? Azért tegyük hozzá ezt, és most pontosítottuk, hogy másképpen imádkozunk az Úr Jézushoz, az Istenhöz, a Szent Háromsághoz, és másképpen imádkozunk a szentekhöz. Na de egyáltalán akkor kell-e imádkozni a szentekhöz, hiszen a Szentírásban ezt olvassuk az egyik szentpáli levélben, hogy zsidó levélben, hogy egy a közvetítő Jézus Krisztus, Isten és ember között. A közvetítő Jézus Krisztus, Isten és ember között. Itt megint arról van szó, hogy a közvetítés ebben a kifejezésen, ebben a szóban az, hogy az Jézus Krisztus szerezte meg nekünk a kiengesztelődést, az Istennel való egységet. Jézus Krisztus saját testében valósította meg az Istennel való egységet. Tehát megint nem ugyanaz a közbenjárás, mint amikor Máriától kérjük a közbenjárást. Na de lehet-e akkor közbenjár, ezt a másfajta, van értelme másfajta közbenjárás kérni, mint amikor fordulunk egyedül az Istenhöz? Na, ez egy nehéz kérdés. Ha az unokák föltezik, akkor mit tud mondani?
Hát tényleg nehéz kérdés, úgyhogy el kell gondolkodnom rajta.
Ma reggel valaki kért bennünket, hogy imádkozzunk a családért, nem? Kér bennünket.
Például, igen, hát ilyen sok van, hogy légy szíves, imádkozzál értem, megkérnek, mert nagy bajban vagyok, vagy egy betegség miatt, meg hát naponta van, amikor a rózsafüzért mondjuk, hogy betelefonálnak, hogy erre erre a szándékra
pedig mi nem vagyunk szentek. Mi nem vagyunk szentek. Nem. Nagyon jól működik a Mária Rádió, de azért a Mária Rádió dolgozói meg az önkéntesek nem szentek.
Törekszünk, hogy szentek legyünk.
És kérik a mi imánkat, a Mária Rádió hallgatói.
Igen, valóban.
Tehát, hogyha egymást kérhetjük, hogy imádkozzál, segíts nekem imádkozni, akkor a szenteket hogy ne kérhetnénk?
Pontosan, imacsoportokat kérnek meg, amikor Igen. egy súlyos beteg van a ismeretségi körben, hogy akkor imahadjáratot, Igen. és csodálatosan hogy, meg is gyógyul hogy, a beteg.
Hogy sokan imádkozzunk Igen. ezért, vagy azért a szándékért. Tehát itt a szentek közbenjárását kérni, a szentekhöz való imádságnak a nyitja az, hogy egyáltalán van-e kapcsolatunk a szentekkel. És talán itt van a protestáns egyházak, vagy a nem katolikus egyházak, nem katolikus ortodox egyházak, akik nem ismerik, vagy nem használják, nem, és nem ismerik a szentek közbenjárását, hogy nyilván, hogy vannak szentek, az ők is hiszik, hogy a mennyországban már ott vannak a szentek. De nem élik meg azt a lehetőséget, hogy van kapcsolatunk velük. Hogy az üdvözültekkel lehet beszélgetni. Hogy ők meghallgatnak bennünket. Igen?
Én nagyon szeretek a Szentlélekhez imádkozni, igazából. Mindig megkérem, minden nap szinte kapcsolatban vagyok vele, hogy segítsen. Például, ha felszállok egy tömegközlekedésre, akkor kérem, hogy szállja, áldjon meg engemet, az Isten áldja meg azt a sok embert, akivel én utazok, találkozok, beszélgetek, és a Szentlélek áraszt el a kegyelmével. De hogyan áraszt el bennünket a Szentlélek a kegyelmével?
Hát azt nem tudom megmondani, hogy hogyan, de én most fölteszek egy fontos kérdést, hogy amikor a Szentlélekhöz imádkozom, akkor a közbenjárását kérem, vagy pedig az áldását, a jelenlétét?
Hát én inkább az áldását kérem, hogy árasszon el a Szentlélek kegyelme, árassza el például az unokámnak, világosítsa meg az elméjét a bölcsességre, igen. ami az iskolában szükséges, hát ilyeneket.
Igen, tehát a Szent Háromság személyeihöz, Atya, Fiú, Szentlélek, közvetlenül imádkozunk, hogy a kegyelmeit ő maga adja nekünk. A Szentlélekhöz nem közbenjárásért fohászkodunk, mint Máriához vagy a szentekhöz. Ez nagyon-nagyon fontos megérteni, Igen. hogy az Isten három személye, Atya, Fiú, Szentlélek maga isteni személy, aki közvetlen árasztja a kegyelmét. Mária nem tudja árasztani a kegyelmet, csak közvetíteni tudja a kérésünket, és ez is úgy megjelenik, hogy rajta keresztül, így az ő szeretetén keresztül mégis megkaphatjuk az Isten kegyelmét. Tehát közvetítő Mária és Szent József és a többiek. Nos, itt egy még egy fontos és elég kényes témát fog érinteni. Vannak egyes buzgó, én azt mondom, egy kicsit túlbuzgó imádkozók, akik úgy fejezik ki a imádságukat, egyfajta látomásra hivatkozva, hogy Mária nagyon kéri, nagyon-nagyon kéri, hogy imádkozzunk, és ez így is van. Tehát Mária is buzdít bennünket az imádságra, és valami ilyen megfogalmazást hallottam, hogy nagyon-nagyon imádkozzatok, mert alig bírom már tartani Szent Fiam haragvó, lesújtó kezét, és ezért nekünk engesztelnünk kell az Urat, hogy Mária tudja tartani az Úr Jézus haragvó kezét. Hát amikor ez a kijelentés Mária Pócson elhangzott, az akkori parókus atya, még Isten nyugasztja, régen volt már, Bacsóka Pali bácsi kizavarta ezeket az asszonyokat a templomból. Miket mondtok ti? Hát szó sincs arról, hogy az Úristen haragvó keze le akarná sújtani a büntető haragjában az emberekre, és akkor Mária tartja vissza. Nem. Költői képnek talán szép, de teológiai teljesen téves, mert az Úristen sokkal irgalmasabb, mint Mária. Tehát Mária nagyon szeret bennünket, és a legszentebb istenszülő, de azért az Úristent nem kell ilyen módon kiengesztelni, hogy aztán nehogy lesújtson bennünket. A kiengesztelés nem arra való, hogy ne büntessen minket az Isten. A kiengesztelés arra való, hogy mi engesztelődjünk ki az Istennel. Hogy bennünk ne legyenek olyan indulatok, amelyek elzárnak minket a kegyelemtől.
Akkor ez az engesztelés, most én is láttam Mária Pócson, éjszaka, itt volt a Majnek Antal püspök atya, két busz kárpátaljai emberekkel, hívőkkel, és egész éjjel imádság volt, egy óráig fönt tudtam lenni, utána kicsit aludtam, és négykor újra fent voltam már, és még reggel is ugyanazzal a buzgósággal, éberséggel imádkoztak, mint 6 órakor, és ez engemet annyira megdöbbentett, hogy a papok ott voltak végig, mindig volt valaki pap, aki vezette az imádságot. Szóval én nagyon sokat épültem ebből a virasztásból, mert ez egy virasztásos engesztelés volt, és ezt akarom belemondani, akkor most az engesztelünk, nem az Istent engeszteljük vele, hanem saját magunk bűneit.
Így van, nagyon-nagyon fontos. Aha. Szó sincs arról, az Istent kellene kiengesztelni, mert nagyon haragszik, és akkor jaj, ne haragudjon már annyira. Szó sincs róla.
Akkor a mi bűneink miatt kell engesztelést végezni.
És nagyon-nagyon, így van. Nagyon fontos, hogy nem gondolhatom azt, hogy én közelebb vagyok mondjuk a jó Istenhöz, mert ugye én imádságos ember vagyok, és akkor én majd másokért ezzel az életszentségemmel tudok közben járni az emberekért. Hanem amikor én imádkozom, a saját bűneimet, a saját méltatlanságomat gyógyítom az Isten kegyelmével, tehát az Isten kegyelme gyógyít, és én megnyitom magamat az Isten kegyelmére, és valóban így kegyelem közvetítővé válhatok a magam bűneinek vagy magam bűneimből való gyógyulásból. Tehát ezt nagyon fontos pontosítani, hogy az engesztelés félre megy, hogyha valaki azt gondolja, hogy én mások bűneit próbálom kiimádkozni, bűneinek a büntetésétől próbálom megóvni, sem én, sem Mária nem fog a büntetéstől megóvni bennünket, mert nincs büntetés. Nincs büntetés, hanem a büntetés nem más, mint a saját bűneinek a következménye. amelyet az Isten nagy szeretetében megenged, mert szabadok vagyunk, és a tetteinknek megvan, és a mai világnak a következményeit közösen hordozzuk, mert eltávolodtunk a Jóistentől. És így minél inkább, tehát összetartozunk, tehát a közbenjáró imádságnak a lényege az, hogy szeretett kapcsolat van közöttünk. Tehát amikor megkér bennünket valaki, hogy imádkozzunk, akkor hogyha én őt nem szeretem, akkor na, megkér, hát imádkozok egy, mondok egy imádságot, akkor nem imádkozom érte, tehát szeretet nélkül nincs imádság. Ha imádkozom érte, azért teszem, mert megvan a szeretett kapcsolat közöttünk. És így a szentek is a maguk szeretetével fordulnak hozzánk, és erősödik a szeretett kapcsolat közöttünk. Így gyógyul az ember lelke, vagy az emberiség, a közösség, az egyház, hogy erősödik ez a szeretett kapcsolat az Isten felé, egymás felé. Tehát a szentek közbenjárása, a szentekhöz való imádságnak a egyik fontos szemlélete, vagy egy fontos oka, hogy mi családban vagyunk. Hogy velük egy családban vagyunk, és ez erősít bennünket, hogy mi egy olyan család vagyunk, ahol a családtagok között vannak szentek.
Hiszen a haragosainkért is kell imádkozni, és hogy én is megtapasztaltam már, hogy nincs haragosom, de vannak unszimpatikus emberek, és akkor hát megpróbáltam azt, hogy akkor minden nap imádkozom érte, sőt, még szentmisét is adtam fel, aki nagyon unszimpatikus volt, és akkor ha többször imádkozok ért, akkor már nem is tűnik olyan.
Pontosan így van.
Nem is tűnik már olyan. Bozasztónak ez, az
nem,
ember.
Nem tudom, hogy Anna magától jött rá, vagy valakit tanácsolta, mert ez így működik valóban. Hogyha valakit nem tudok szeretni, vagy valaki megbántott engem, akkor ezt tudom tenni, hogy imádkozom érte, és az érte mondott imádság erősíti ezt a szeretet kapcsolatot, amit az előbb említettem. Na, hát ez egy nagyon fontos teológiai tanítás, vagy teológiai diskurzus volt, és remélem, hogy sokat megértettünk belőle. Még lesz egy pár percünk a szentek ismertetése után, és talán visszatérünk erre a témára. Még néhány percünk még azért van, és az Istenszülő oltalma kapcsán szeretnék arra a kérdésre is rákérdezni, hogy most egy édesanyával, nagymamával beszélgetünk itt, és kihasználom ezt az alkalmat, hogy az édesanya oltalom, tehát Máriához azért is fordulunk olyan nagy nyitottsággal, mert édesanyánként tekintünk rá, ahogy az Úr Jézus anyaként hagyta nekünk ránk keresztelő Szent Jánoson, vagy teológus Szent Jánoson keresztül az ő édesanyját, amikor mondta a kereszten, hogy íme a te fiad, íme a te anyád. Na most, mint édesanya, hogyan éli meg ezt a, élte meg, egy picit meséljen a saját édesanyai élményeiről, örömeiről, vagy akár nehézségeiről, hiszen egy leány akkor válik édesanyává, amikor a gyermekét a szíve alatt hordozza, és hát 9 hónap alatt aztán édesanyává lesz. Azt tudom, hogy fiatal korában házasodott Anna, hogy élte ezt meg?
Én 18 éves voltam, amikor férjhez mentem, és a férjem 22, és én 20 éves voltam, ahogy szültem az első gyereket. Hát az első szülésem nem volt valami vidám dolog, de annál inkább már a harmadik az első évek a nehézségek összeszokni a két különböző ember összekerül.
A férjem
például.
Hát tehát nem volt békés, kiegyensúlyozott boldog kapcsolat az elején?
Nem, az elején nem tudtunk úgy összecsiszolódni, tehát mi nem... Februárban ismertem meg a férjemet, novemberben összeházasodtunk, tehát nekünk nem volt olyan nagy lehetőségünk, hogy járjunk ide-oda beszélgetni, összeülünk. Szóval elég nehéz dolog volt összeszokni két embernek, két különböző embernek, mert eléggé különbözőek voltunk.
Tehát akkor nehezen indult
a házasság, és akkor nagyon örültünk a gyereknek, végtelenül örültünk, csak valahogy az nem volt olyan,
mint... Nem gondolta, hogy ott hagyja a férjét? Mamám, ez van válasz.
De igen, hogy... igen, na, volt olyan, hogy három éves volt a gyerek, Anna Mari lányom, és akkor mondom, na, én már nem bírom ezt tovább, elmegyek, hazamegyek a szüleimhez. Haza is mentünk sírva, megfogtam a gyerek kezét, mondom, na gyere, menjünk. Leültünk egy ládára, ilyen szennyes ládánk volt, és akkor a gyerek mellettem sírva elmondtam, hogy mi a helyzet, hogy én már többet vissza nem megyek a férjemhez, mert ez és ez történt. És akkor apám és anyám is meghallgatta, és akkor szépen mondta apám, hogy hát fiam, amilyen virágot szakítottál, olyat kell szagolnod. Most szépen hazamentek.
Ezt mondta az
édesapja. Hazamentek, és megbékéltek. Próbáljatok szépen élni. Mi 9 vagyunk, testvérek, nálunk 9 gyerek kell.
És akkor az édesapja szavára mégiscsak visszament.
És visszamentünk. Hát akkor úgy meggondolkodtunk, visszamentünk, lett utána 5 évre rá még egy középső gyerekünk, és a harmadik gyerekkel lettünk igazi család. Akkor éreztem azt, hogy ez egy család, amikor az Évám is már megszületett, nekünk az akkor a férjem is már akkor olyan volt, hogy ő is úgy viselkedett, mint egy családapa. Jött a gyereket fürözteni, etetni, mert ha túl hamar jött a két gyerek egymás után, a középső és a harmadik. Mindenben besegített, és tényleg nagyon és happy volt. Onnantól kezdve már happy volt.
Na, ez azért nagyon fontos, mert hát tudni kell, hogy a házasságban nagyon súlyos nehézségek vannak, és az egyetlen megoldás a kitartás, hűségben megmaradni, és akkor meghozza a gyümölcsét, hogy boldog családdá tud válni. Ezt szerintem nagyon sokaknak meg kellene hallgatni ezt a tanúságos történetet, hogy nem szabad a válás hamis megoldásához folyamodni, mert az Úristen megjutalmaz ezért a hűségért, és boldog családot tud adni. Na hát majd még fogunk beszélgetni az oltalomról, az anyai szeretetről, de most egy néhány persze elköszönünk a kedves hallgatóktól. Hallgassuk meg, hogy ezen a héten Görögkatolikus Egyházunk milyen szenteket tisztel, és utána pedig 9 órakor Szent Liturgiába kapcsolhatunk be, 10 órakor pedig majd egy hittanórával térünk majd még vissza, hogy hogyan tudunk szenté válni. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!